Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Minden nyolcadik nőt érint a mellrák élete során világszerte. Magyarországon évente több mint 7000 új esetet diagnosztizálnak. Ezek számok, de a számok mögött mindig emberek vannak, úgyhogy ezért is beszélnünk kell erről a témáról, mert hogy minden egyes élet számít. Október ugye a mellrák elleni küzdelem hónapja időszaka, amikor különösen nagy hangsúlyt kap, hogy erről a témáról beszéljünk, a szűrések fontossága, a korai felismerés és támogatás, de nem csak ekkor kell erről beszélnünk. Vendégem a stúdióban Halom Borbála, a Mellrák Info Egyesület alapító elnöke, vele beszélgetünk ma erről a témáról. Mi ismerjük Borival már egymást, korábban beszélgettünk. A mai nap én azt gondolom, hogy szóljon a nőiesség, az önbizalom, a testkép, az intimitás és sok minden másról is, hogy mennyire fontos támogatni egymást, mennyire fontos a közösségi erő. Bori, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyha valaki nem hallotta még a történetedet, a te utadat, akkor 13 éve kezdődött, amikor is nálad is diagnosztizáltak egy daganatot. Nyilván nem akarom én elmondani a te egész történetedet, de az biztos, hogy egy túlélő vagy. És ezután jött az, hogy te létrehoztál egy egyesületet, de mi az, amin átestél?
Így, ahogy mondod, 2012-ben diagnosztizálták nálam a rossz indulatú melldaganatot novemberben, úgyhogy most leszek majd 13 éves túlélő, igen. Direkt nem használom, és nem is szokták használni a gyógyult kifejezést, ezt te szerintem már tudod, de nem tudom, hogy ki tudja, ki nem tudja. Tehát, hogy soha nem fogja leírni senki nekünk, hogy meggyógyultunk, ezért használjuk ezt a tünetmentes szót. És igen, 13 éve tünetmentes vagyok, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Nekem akkor diagnosztizálták, és akkor nekem elég hamar ki is derült, hogy nem lehet mell megtartó műtétem, úgyhogy nekem volt egy mell eltávolító műtétem, ami egy ilyen azonnali halasztott helyreállítással történt. Ezek ilyen szakkifejezések,
amiket most az ember sajnos megtanul.
Igen, amiket kénytelenek vagyunk megtanulni. Ez azt jelenti egyébként, ezt azért fontos szerintem elmondani, mert ez hasznos információ, hogy amikor elveszted a melledet, akkor azonnal behelyeznek egy expander nevű dolgot, ami hasonló, mint egy implantátum, ami egy bőrtágító implantátum tulajdonképpen, amit hétről hétre töltenek föl fiziológiás oldattal, és akkor ezzel tágítják a bőrödet, hogy majd később ide be tudják helyezni a végleges implantátumot. Úgyhogy én szerencsés vagyok, azt gondolom, az egyik oldalon nem, mert hogy elvesztettem a mellemet, de a másik oldalon igen, mert hogy behelyezték ezt az expandert, és aztán később ugye bekerült az implantátum, és van új szép cickóm. Ezután kaptam 6 kemoterápiás kezelést és 28 sugárkezelést. Ez általában nagyjából ez a protokoll, de nem megyek bele mélyebben, mert ezek szakmai dolgok, és ugye ahány nő, ahány eset, ahányféle daganat, ahány elhelyezkedés, ez attól függ, de ez azért az általános mennyiség, amit szoktak kapni. És akkor utána még persze van egy helyreállító műtét, utána még van korrekciós műtét, utána még van mellbimbó tetoválás, úgyhogy ez nagyjából egy ilyen, én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen 2 éves kávária volt, ami után azt mondta én, hogy akkor itt most itt a vége, és akkor...
És akkor most kell elkezdeni a feldolgozást.
Így igaz.
Nem, mert hogy ezzel még nincsen vége. Ami nekem egyből eszembe jutott, mielőtt leültünk beszélgetni, hogy az életünk legrosszabb vagy legnehezebb pillanataira nem szívesen emlékszünk. Viszont azt, hogy szeretjük egy picit úgy eltolni, túl vagyunk rajta, viszont azzal, hogy te felvállaltad azt, hogy létrehozol egy egyesületet, hogy erről folyamatosan beszélsz, azért ez újra és újra ezt a régi pillanatot, vagy pillanatokat, vagy rossz élményeket, ezt az egész 2 évet előhozza, ezt te hogyan éled meg hogyan kezeled most már így ennyi év távlatából?
Ez furi, és örülök is a kérdésnek, mert sok kérdést kapok, de mindegy, szeretem ezt a kérdést, azért szeretem, mert egyrészt azt gondolom, hogy a mai napig elsírom magam, és most sem kell meglepődni, ha el fogom sírni magam adott pillanatokban. Én azt gondolom, hogy a legelején, amikor én egy bloggal kezdtem, elkezdtem egy naplót írni magamnak pontosabban, amiben a napi történéseket írtam le, és ezt saját magamnak kezdtem el terápiás jelleggel. Szerintem, ma így emlékszem vissza rá, és aztán azt gondoltam, hogy ugye valamiért én kaptam ezt a betegséget, tehát hogy valamiért jött az életembe ez a betegség, és hogy az ezzel nekem a dolgom, hogy minél több nőnek segítsek. És akkor ebből született tulajdonképpen a blog, a naplót vezettem föl blog formájában, és arra annyi nagyon sok visszajelzést kaptam, pozitív visszajelzést, érintett, nem érintett, mindenféle hölgyektől, ami döbbenetes volt számomra. Volt, aki csak el akarta ugye Csak el akartam mesélni, hogy vele mi van. Volt, aki tanácsot kért, de tényleg a legtöbb hölgynek csak arra volt szüksége, hogy valaki meghallgassa írásban.
És hogy akkor... ő nincs egyedül.
Így igaz, mert szerintem ez a legeslegfontosabb ebbe, hogy nincs egyedül, és hogy látott valakit, mert akkor én ugye felvállaltam a kopasz fotóimat, meg a mindenféle, tehát az őszinte mindennapokat, nem sminkes, nem tudom milyen képeket, hanem tényleg, amikor a kórházba fekszem, amikor nem vagyok jól, stb. És ezt egyre többen látták, és igen, amit te mondasz, hogy az a valaki a másik oldalon azt látta, hogy igen, itt egy nő, aki tényleg ugyanazon megy keresztül, mint én, és erőt tudok belőle meríteni, mert ugye, ahogy haladtunk előre az időben, én azért ugye egyre jobban lettem, nem földolgoztam, de hogy azért én már keveredtem ebből ki.
Hát egyébként volt egy 10 éves lányod pont így ebben igaz. Az időszakban, tehát ez nem így volt egy könnyű időszak. Neked ki vagy mi adott erőt ahhoz, hogy ne csak túléld, idézőjelben mondom, hanem hogy másokon is segíts. És hogy a blognál ne állj meg, hanem tovább lépj.
Igen, a Sára lányom akkor 16 és fél éves volt, és mi kettesbe éltünk akkor. Nekem nagyon-nagyon sok barátom van, nagyon szerencsés ember vagyok, ők segítettek, barátnőim, barátaim, volt egy társam is akkor, de azért mi kettesbe éltünk a Sárával. Testvérem nagyon sokat segített, és igazából most van az, amit az előbb mondtam, hogy elkezdi az ember a mondatot, és már nem tudja befejezni a végét, de nem
igen,
vagyok magam.
A beszélgetés előtt szóba igen. került, hogy az embernek, miután ezen túl megy, sok mellékhatás is,
van, igen.
amit hoz magával.
Igen, de hogy mi segített. Igazából, na, szóval nekem ez a napló blogozás, ez segített nagyon, és aztán az adott erőt, hogy megalapítsam az egyesületet, mert azt láttam, hogy igenis elképesztő erő rejlik a sorstársi között. És én is nagyon-nagyon sok segítséget kaptam mindenfelől, tényleg a barátaimtól, mindenhonnan, de hogy mégiscsak az volt bennem, hogy legszívesebben a nagynénémmel beszélgettem erről, aki szintén átesett egy daganatos betegségen, és bár nem is Magyarországon él, de az volt, hogy amikor én írtam neki, hogy most megyek a kemóra, és hát bizony nem örülök, és rossz lesz, és nem tudom mi, akkor nekem azért volt jó érzés ő a másik oldalon, mert pontosan tudtam, hogy ő valóban átérzi, amit én érzek, és amilyen félelmeim vannak. És itt ebben rejlik ez a titok nyitja szerintem, hogy a legtöbb esetben legyen ez bármilyen téma, olyantól fogadunk el tanácsot legszívesebben, vagy az a valid, amiről tudjuk, hogy a másik is átesett rajta, és járt abban a cipőben, és pontosan tudja, hogy én mit érzek, amikor azt mondom, hogy kemó, vagy bármi más.
És onnan indultunk, hogy október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ilyenkor rózsaszínba borul a Lánchíd, sok egyéb aktivitás történik, de ne csak ekkor, meg nem csak ezért beszélünk erről. Hány nő érintett, ha vannak információid erről Magyarországon, milyen számokról beszélünk?
Friss statisztika nekem nincs a kezembe, azt, amit a szakemberek mondanak, én azt szoktam mondani, 8 x 10, minden 8.-10. nőt érint, ami azért egy 8-9 ezer nő évente, ami egy elképesztően magas szám. Tehát ha így most felszállnánk, mondta egyszer régen a sebészen, felszállnánk a villamosra, és így számolnánk 10-ig, akkor minden 10. nő érintett lesz élete során. És ebben az a dráma igazából, hogy ez egy nagyon jó gyógyítható betegség ma már. Csak az elmúlt 12-13 évben, mióta nekem volt, azóta elképesztő módon fejlődött az orvostudomány, a kezelési módszerek, a személyre szabott terápiák. Tehát ma már egy krónikus betegség és szelidíthető daganatos betegség.
Ha.
Igen, és akkor itt van a nagy ha ez az egész ugye időbe fel van fedezve. Ehhez tudom, hogy az kéne, hogy eljárjanak a nők a mammográfiás szűrésre, amire ugye 45 és 65 év között kapják 2 évente a meghívót, és most ráadásul ők a legveszélyeztetebb korosztály, mert tőlem nagyon gyakran megkérdezik, hogy oké, mi van 45 előtt, és mi van 65 után, hiszen ott is van élet, és ők a legveszélyeztetebb korosztály. Ezért kapják ők a behívót, de ezt most végre valahára úgy tűnik, hogy kiterjesztik 40 és 70 közé, ami nagyon klassz, és én nagyon-nagyon örülök ennek, és hála köszönet mindenkinek, akinek ebben része van. Tehát ők mindenképpen el kéne, hogy menjenek mammográfiás szűrésre. Nem mennek el, a nők 40-50%-a jár el, ami egy elképesztően alacsony arány. Svédországban ez 80%, és tudom, mindent tudok, hogy minden más, de hogy mégis itt is a nők élnek, és ott is nők élnek. Itt is nagyon sok összetevős ez a dolog, hogy miért nem járnak el. én mégis mindenkit arra próbálok buzdítani, és amikor lehetőség van rá, akkor mindig megpróbálom elmondani, hogy ezek a tévhitek, amik terjednek mindenhol, és van a fejekben, hogy a mammográfia mellrákot okoz, hogy a mammográfia fájdalommal jár, és sorolhatnánk még.
Hogy de ezek... lehet, hogy az életünket menti meg, tehát igen, hogy mi van de... a
igen,
serpenyő másik.
Nagyon, nagyon sok esetben az életünket menti meg, ezt a mondatot szoktam mondani, hogy aki időt nyer, életet nyer, bután hangzik, de nagyon igaz, de ráadásul ezek tévhitek, tehát a mammográfia, elnézést minden hallgatótól, akinek más a tapasztalata, a fájdalom és a kellemetlenség között szerintem egy nagyon-nagyon széles sáv van. A fájdalom, persze mindenkinek máshol van a fájdalom küszöbe, akinek nagyobb a melle, lehet, hogy annak érzékenyebb, de ez egy kellemetlen, max. 5 perc, amit 2 évente azért el lehet szerintem viselni. Mindenki elhiheti, hogy a hajad elvesztése, a melled elvesztése, a 400 millió tűszúrás, a nem tudom hány műtét, 4-5 műtét, az fájdalom. Ez egy kellemetlen dolog, de ahogy eljárunk fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, ez pont ugyanolyan rutin kéne, hogy legyen 2 évente. És akkor a fiatalabbak, meg az idősebbek ugye mit tehetnek, akik nem kapnak már behívót, mert kiesnek a szűrési korosztályból.
Vagy még behívót, mert igen, még nem érték a 40 vagy a 45 éves életkort.
Így igaz, csak ugye a 65 év fölöttől kérhetnek házi orvostól beutalót mammográfiára, a fiatalabbak pedig ugye azért nem javasolják a mammográfiát, mert olyan tömör még az emlőszerkezet, hogy nem világítja át a mammográfia, ezért nekik az ultrahangi javasolt évente. Én például a lányom, aki 30 éves, én neki ezt javaslom, ami nagyon fontos csupa nagybetűvel, nem számít szűrésnek, mert az egyetlen szűrési módszer az a mammográfia. De annyit megtehetünk, hogyha már úgyis járunk nőgyógyászhoz, nagyon remélem, hogy mindenki jár, akkor egyrészt vagy őt megkérni, hogy végezze el a fizikális vizsgálatot, amiben szintén nincsen egységes protokoll, de lehet szólni, hogy igen, én szeretném, hogy a nőgyógyász elvégezze, vagy lehet kérni szintén akkor beutalót a házi orvostól ultrahangra, ami nem szűrés, de sok esetben azért ott is már felfedezhető egyes daganat.
Arról beszélgetünk, hogy nagyon fontos eljárni szűrésre, mert hogy életet menthet. 45 és 65 év között 2 évente kaphatunk behívót, hogy mammográfiás vizsgálaton essünk át, viszont előtte meg utána nekünk kell tenni azért, hogy biztonságban tudhassuk magunkat, fogalmazzunk így. Egy picit még oda visszamennék, hogy a blog után hoztad létre az egyesületet, mert érezted, hogy erre valami fajta szükség van. Mi volt az a hívás, vagy mi volt az érzés, ami miatt te ebbe belevágtál? Mert gondolom volt egyébként, felsoroltad, hogy hány műtéten estél át, milyen kemoterápiás sugárkezeléseken, volt elég bajod.
Igen, de ez olyan nehéz ezt megfogalmazni, mert megint ilyen közhely, meg ilyen nagy szavak, hogy amikor érzed, hogy neked ezzel dolgod van. De én ezt éreztem, mikor még benne voltam a betegségben, és én már akkor mondtam a sebészemnek, akkor még a düh beszélt belőlem, ez most már azért így egyértelműen kijelenthetem. Haragudtam az egész világra, a rákra.
Miért pont velem?
Mindenkire, miért igen. Pont miért pont velem? Igen, hát igen. Úgyhogy ezek a kérdések ugye mindenkinek a fejébe azért előkerülnek szerintem, akit diagnosztizálnak, de hogy bennem volt egy ilyen nagyon-nagyon nagy mértékű düh, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor én megmentem az egész világot, tehát az összes nőt a világon, és feltálok majd egy csodagombot, ami persze nem történt meg. De hogy nem tudom, mi volt az, egyszerűen ez a belső indítatás volt, hogy nekem ezzel dolgom van, és hogy ez nem létezik, hogy nem lehet valamit tenni, és nem lehet a nőket tudatosságra nevelni, úgyhogy nem tudok egy ilyen dolgot mondani. Ezt az elejétől kezdve éreztem, és ezért aztán közben már bele is vágtam, ugye még akkor a kezeléseket kaptam, amikor a blog már elindult.
És hát a figyelemfelkeltés a célunk, ami nekem még itt eszembe jutott, hogy nőkről beszélünk, lehet, hogy most ül egy férfi az autóban, elkapcsol. De hát ugye a legtöbb nőnek van családja, férje, gyereke, stb. Nagyon-nagyon sok más embert is érint egy-egy ilyen diagnózis, vagy egy-egy ilyen elmulasztott esély. Tehát, hogy ezért is fontos, hogy erről beszéljünk. Hogyha te személyes tapasztalataid irányába megyünk tovább, akkor hogyan változott az önértékelésed a diagnózis óta?
Egy mondatra visszakanyarodok.
Csak nyugodtan.
Mert hogy nagyon köszönöm, hogy ezt behoztad, és hogyha most a kedves férfi hallgatók elkapcsolnának, ne tegyék, hanem hallgassák tovább a búgó hangunkat, mert hogy azért igen, pont az, amit mondasz, hogy minden jobb esetben, én is mindig ezt mondom, hogy jobb esetben azért minden férfi mellett, vagy minden nő mellett van egy férfi, egyébként a férfiaknak van édesanyjuk, huguk, nővérük, nagynényük, tehát hogy mindenkinek a környezetében vannak hölgyek. És mi nagyon-nagyon szeretnénk, és próbálunk is, volt egy kifejezetten pasis kampányunk pár évvel ezelőtt, tehát hogy próbáljuk érzékenyíteni a férfiakat is. Annál is inkább, amit nagyon ritkán szoktam elmondani, mert ritkán mondom el, de azért a férfiaknál is előfordulhat a merák, az összes meráknak az 1%-a, ám de náluk sokkal agresszívabb, azt is tudni kell. Én a 12 év alatt 3 férfi érintettel találkoztam, tehát tényleg nagyon-nagyon kevés, de van, és tudni kell róla. És egyébként nekik is ugyanúgy mammográfiával tudják kiszűrni.
Ha pedig a nő érintett, tehát akkor ugyanúgy a következmények, az egész, hát azt mondtad, hogy 2 éven keresztül kezelésre és műtétekre jártál, ez a családot is érinti.
Hát hogyne, pont hétvégén voltunk egy eseményen, ahol odajött egy hölgy, aki átesett ezen, és a férjével volt meg egy társasággal. Nagyon-nagyon-nagyon kedves emberek voltak, és nagyon klasszat beszélgettünk, és mindig nagyon-nagyon, nekem nagyon, nem tudom, szívet melengető, amikor tudok társal beszélni, és ráadásul támogató társal, de pont ő is ugyanazt fogalmazta meg, amit én, hogy mennyire fontos lenne, hogy hát egyrészt milyen fantasztikus dolog, amikor egyáltalán van valaki körülötted, mert azért én nagyon sok olyan nővel is találkozom, aki bizony egyes-egyedül kell, hogy ezt végig csinálja, amit nem is tudom, hogy csinálnak végig, mert elképesztő energiára van ez az egész betegséghez szükség, és azért ezt egyedül végigcsinálni le a kalappal, de oké, vegyük azt a verziót, hogy szerencsésebb eset áll fenn, és van egy támogató párunk neki, ezt is mindig elmondom, és néha csúnyán néznek rám, szerintem legalább olyan nehéz, mint magának az érintetnek, hiszen neki pont ugyanolyan rémisztő, ismeretlen, félelmetes ez az egész, amiben egyik napról a másikra belekeverednek.
Amit még hozzátennék, hogy eszköztelen, nem tud segíteni.
Abszolút, igen, teljesen tehetetlen, és fogalma nincsen, hogy mivel tesz jót, hogy sajnálom, nem simogatom, úgy csinálok mindent, ahogy eddig csináltam, nagyobb figyelmet fog, tehát hogy elképesztően nehéz lehet nekik. Én mindig azt mondom, hogy legszívesebben a diagnózis mellé tényleg beutalót adnék, ami nagyon fontos a nőknek, az onkopszichológushoz, ami a legtöbb kórházban igenis elérhető, és ez azért egy speciális része a pszichológiának. És bizony én a társat, hozzátartozót, párt is elvinném, elküldeném. Mert ez nekik is nagy segítség, az érintetnek is nagy segítség, és tényleg honnan kéne bárkinek tudnia, hogy hogyan is viselkedjünk egy ilyen helyzetben, hiszen ezt se nem tanítják, se nem halljuk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívások elé állítja ez szerintem a párokat.
Volt egy kérdésem, de majd később visszatérünk rá, mert hogy menjünk innen tovább. Ugye azt mondtad, hogy 16 és fél éves volt akkor a kislányod, most már ugye nagy, felnőtt nő, hogyan kommunikáltál vele, vagy hogyan tudtad ezt jól csinálni?
Nem akkor csináltam jól, és ez a síros rész. Ezt valamiért nem tudom mai napig elmondani síres nélkül. Én kijöttem a kórházból, és akkor zokogtam a kocsiba, és nekem akkor egyetlen egy dolog kattogott a fejemben, hogy fogom ezt elmondani neki, amikor hazaérek, úgyhogy nekem akkor nem volt támogató közegem.
Tehát ez borzasztó nehéz.
És az volt benne a csavar, hogy nálunk nagyon sok daganatos megbetegedés volt a családban, nem merrák más, és akik daganatos megbetegedése volt, ők már angyalok voltak akkor. Tehát hogy mondod el ezt úgy, hogy te is rákos vagy, de te nem fogsz meghalni. És erre nincsenek szavak még most se 13 év után. Tehát
azóta beszéltetek erről?
Igen, hát igen, persze.
Most már 30 éves.
Igen, 30 éves, és imádom, és gyönyörű, és hát ebbe élő ugye 13 éve, hogy hát az anyukája ezzel foglalkozik nap, mint nap, és bár külön élünk, és nagyon önálló életet él, azért ez bizony nekünk a mindennapjainkban nagyon kőkeményen benne van. Hol azért, mert masnit kell hajtogatni, hol azért, mert nem tudom, éppen cipelek valamit a tárolóból, tehát hogy vagy rendezvényre megyünk, és hát le a kalappal előtte szerintem.
Ebben támogat téged, melletted áll, ha jól
abszolút,
értem.
Abszolút, egy csodalány, persze, hogy elfogult vagyok, de okkal, de hogy ez nagyon kemény volt, és akkor én ezt láttam a szemén, hogy rémület, és hiába mondtam én, hogy de ez merrák, és ez gyógyítható, hogy ez időbe fel van fedezve, és most nagyon elkaptuk, és az orvosom is kiváló, és minden, és láttam, hogy ez semmi. Amikor látod, hogy rettegés van, és akkor én még elvittem az orvosomhoz, gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, és akkor még vele is beszélt, gondoltam, hogy hát, ha egy fehérköpenyestől hallja, akkor az úgy még segít, valamennyit biztos segített, de azért ez egy nagyon hosszú folyamat. és a mai napig dolgozunk ezen. Én is, ő is, mind a ketten. És teljesen mindegy, hogy hány éves szerintem a gyereket, hogy 3, akkor azért nehéz, ha 16, azért nehéz, ha 30, akkor pedig azért nehéz. Mert anya csak egy van.
Folytassuk innen, egy kis zene következik. Vendégem a stúdióban pedig továbbra is Halombori, a Merrák Info Egyesület alapító elnöke. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.